Különleges ez a mai este, és miben tér el az év minden más estjétől. Kérlek szépen abba, hogy ma este be fogjuk fejezni a szombat traktátust, és ezzel 5 hónap kemény, megfeszített munkájának gyümölcsét fogjuk learatni, vagy manapság ez egy áthalásos kifejezés, de fogjuk fölrakni rá a koronát. Fantasztikus, fantasztikus eredmény, azt kell, hogy mondjam. 157, pontosabban 156 156 lapot tanultunk, ebből elmaradt 7 daf az én 2 héttel ezelőtti rossz létem idején, de rosszul létem idején, de ne aggódjatok, ezt is pótolni fogjuk, és itt kérek mindenkitől elnézést, aki maraggál szeretett volna velünk tartani és csatlakozni, hogy elkezdjük a pótlást, ahogy ezt terveztük, reggel 7:30-tól, de a telefonom megbolondult, először fordult ez elő az elmúlt 220 napban, aztán a unokaöcsém fölhívta rá figyelmet, hogy miket kell frissíteni a telefonon időről időre, ezt megtanultam, és már is jól működik a adás. Úgyhogy elébe nézünk a ma esti tanulásnak, és elébe nézünk az elmaradt tanulások pótlásának holnap reggeltől, minden reggel 7:30-tól. 6, azaz 6 dafot kell, hogy pótoljunk. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, akkor olyan jövő hét hétfő 2 környékére ezt is befejezzük. És holnap pedig az esti tanulás alkalmával az Éruvin traktátust fogjuk tanulni. Azok számára, akik már megszokták, hogy 5 hónapon keresztül másról se beszélünk, csak a Sábeszről, és most egy pillanatra megijedtek, hogy ojvéj, mi lesz most, hogy vége ennek az 5 hónapnak, és ennek a 156 dafnak. Mi fog történni? Hogyan tovább? Ne aggódjatok, mert több mint 100 dafnyi, 100 lapnyi és 100 napnyi tanulás vár ránk az Éruvin traktátusból, ami ugyancsak szombati téma. Semmi más nem fogunk beszélni, mint arról, hogy kell Éruvot csinálni. A közterület, a magánterület, a kármelit, az ilyen terület, olyan terület. Aki azt gondolta, hogy ezt a hocá kérdést, ezt már a Sábát traktátus mondjuk 30-40 dafján tisztáztuk, az nyugodjon meg, még 2,5, vagy most már 3,5 hónapnyi tananyag áll előttünk, és ha minden jól megy, november vége felé befejezzük az Éruvint is, és akkor átevezhetünk kicsit nyugodtabb vizekre a Pészach traktátusra. Úgyhogy lássunk is neki a mai tananyagnak, ami kicsit rövidebb lesz a szokásosnál, ugyanis a 157-es lap az csak egy fél lap. De ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, egy kicsit még a tegnap esti témához vissza kell utalnunk. A misna arról szólt, hogy egy vita van azzal kapcsolatban, hogy ugye az állatetetésről beszélünk, és arról volt szó, hogy az állatok számára készített ételt azt elő lehet-e készíteni, lehet-e vele bármit csinálni szombaton, és így például eljutottunk oda is, hogyha egy tetemet oda akarok dobni a kutyának, akkor azt felvághatom előtte. És erre azt a megjegyzést tette Rabbi Yehuda, hogy jó, igen, a tetemet oda lehet adni a kutyának, akár föl is lehet vágni, de csak akkor, hogyha az a tetem már a szombat bejövetelekor tetem volt, de hogyha az akkor még egy élő állat volt, és közben pusztult el, akkor annak a tetemét nem adhatom oda az állatnak, vagy a kutyának, mert akkor az az állat tetem, az mukce, hiszen én vagy mina muhan. Az nincsen előkészítve. Amikor bejött a szombat, nem volt előkészítve a szombatra, a szombatri ilyen jellegű használatra, és Rabbi Yehuda szigorúbb álláspontot foglal el a mukce kérdésében, mint Rabbi Simon, és ő azt mondja, hogy ez ilyen tetemet nem lehet odaadni a kutyának. Rabbi Simon, aki, mint kiderült, ő a misna első véleménye, bár ez nincs leírva a misnában, de a Talmud ezt így értelmezi, Rabbi Simon ezzel szemben azt mondja, hogy nem. Rabbi Simon azt mondja, hogy akkor is meg lehet etetni a kutyával ezt a tetemet, és nem számít ez a tetem mukcének, hogyha én a mina muhan, mert ő könnyebb és megengedőbb álláspontot foglal ebben a kérdésben. Ezek után a Talmud elkezdte sorolni azoknak az ámoráknak és tanáknak a véleményét, azoknak a mestereknek a véleményét, akik Rabbi Simonnal értenek egyet, és azoknak a mestereknek a véleményét, akik Rabbi Yehudával értenek egyet. És végül oda jutott, hogy Rabbi Yohanan, aki egy nagyon neves bölcse a Talmudnak, ő Rabbi Simonnal ért egyet, tehát a megengedőbb, a mukcével kapcsolatban megengedőbb álláspontot foglalja el. Most erről fog föltenni kérdéseket a Talmud, ugyanis ez valahogy nem áll össze itt a kép, hogy Rabbi Yohanan most megengedő, vagy nem olyan megengedő a mukce kapcsán. Mi a Rabbi Yohanan hachiva, ha a Rabbi Yohanan halacha kesztám misna. Valóban ezt mondta Rabbi Yohanan, hogy a halacha az Rabbi Simont követi? Hát nem mondhatta ezt, mert Rabbi Yohanan azt is mondta egy másik helyen, hogy halacha kesztám misna, ha van egy misna, aminek nem tisztázott a szerzője. A misna nem idézi, hogy kinek az állítását sorolja, hanem név nélkül írja le az állítást, akkor tudjuk, hogy ez a halacha. És van egy misna, ami egy stam misna, tehát név nélküli misna, ami a következőt mondja. Én beváki mécim, minak kairais, vagy lej, minak kairais, én is berebe jamtok. Azt mondja a misna, hogy nem szabad fát vágni, tűzifát vágni, azokból a fa gerendákból, amik építkezésre vannak előkészítve, sem azokból a már beépített gerendákból, amik szombaton törtek le. Mit látok? Hogy ezeknél a gerendáknál, mondjuk ami építkezésre van előkészítve, mi lehet a probléma, hogy, és bocsánat, nem szombatról van szó, hanem ünnepnapról, tehát ünnepen amúgy lehet tüzet rakni, de mukce probléma akkor is van. Most mi a probléma a építkezés előkészített gerendákkal, hogy azok nem voltak arra előkészítve, hogy tüzet rakjunk belőlük, hanem arra voltak előkészítve, hogy építkezzünk. Nos, mivel nem voltak előkészítve, ezért én a minamuhan, és azt mondja a misna, hogy nem is szabad valóban használni ezeket. És mivel ez egy olyan misna, aminek nincsen megnevezve a szerzője, és Rabbi Yohanan azt mondta, hogy az a misna, aminek nincsen megnevezve a szerzője, az mindig a halacha, akkor itt belefutunk egy ellentmondásba. Rabbi Yohanan akkor nem lehetett megengedőbb ennek kapcsán, hogyha itt ez a misna a szigorú álláspontot foglalja el. Itt mond erre a Talmud, Rabbi Yohanan, a huk, Rabbi Yehudah, Rabbi Yehudah, Masnele. Rabbi Yohanan ezt a misnát nem név nélküli misnaként tanulja, hanem Rabbi Yossi bar Rabbi Yehudah tanításaként tartja számon. Hát ezt a problémát most elvetettük. Van egy másik probléma. Tasmá, matchillim, bár imász a teben, abban lőjbe ícim, sem mukce. Megint csak a tűzrakásról van szó. És hasonló misnát mond a Talmud, a Béca traktátusban azt mondja, megint csak egy név nélküli misna, hogy szabad a már megkezdett szénából levenni, és a tűzrakáshoz felhasználni, de nem szabad az építkezésre félrerakott gerendákból venni. Megint csak miért? Mert én a minamuha, mert nincs előkészítve arra, hogy tűzrakásra használjuk. És mit látunk? Hogy megint csak ez egy stám misna, egy név nélküli misna, ami a szigorú álláspontot foglalja el, tehát Rabbi Yohanan szerint mindenképpen ez a halacha. Mit mond a Talmud? Haszon bárzival suhi, de mukce mákmaszke szerint kész a filabi simen majd. Azt mondja a Talmud, nem. Ott nem azért van, hogy nem lehet használni a építkezésre félretett gerendákat a tűzrakásra, mert én a mina muha, mert nem erre készítettem elő. Nem, ennél nagyobb problémáról van szó. Mivel ott cédrus és fenyőfa gerendák vannak, amik az építkezésnek egy drága építőanyagainak számítanak, ezért az mukce machmas hiszarain kisz, ezért ott olyan mukcéről van szó, ami az anyagi veszteség miatti mukce. Ugye van olyan mukce, amiről eddig beszéltünk, hogy nem volt előkészítve, nem erre gondoltam, amikor bejött az ünnep, vagy a szombat, nem arra gondoltam, hogy ezt erre fogom használni. Itt viszont többről van szó. Ez egy olyan mukce, amit nem mondja, merre gondoltam, bár gondolhattam is volna erre, nem eszembe nem jutott, ahogy nem jut eszembe, hogy a fotelből tüzet rakjak, vagy az étkezőasztalból, úgy nem jut eszembe, hogy a cédrus, vagy a fenyő építőanyagból tüzet rakjak. Ugye ma volt itt egy festő, megnézni a gyerekszobát, a feleségem mondta, hogy kérdezte tőle, hogy a padló az tölgye. Felsége mondta, hogy fogalma nincs, hogy milyen fából van, De hát ugye ezek értékes építőanyagok, most ezeket az anyagokat az ember nem használja tűzifaként. Tasmá, én máském is egy hátén eszem, mint bari, és szóval máském is egy hátén a bájszihez. Azt mondja a Talmud, van egy harmadik ilyen misna, ami egy név nélküli misna. A név nélküli misna az következőt mondja, egyszer ezt már idéztük, hogy azokat az állatokat, akiket kiküldünk legelészni, és messzire elmennek legelészni a sivatagba, és aztán visszatérnek, azokat nem lehet ünnepen levágni és megenni. Nem tudom, hogy milyen ilyen állat van, és ez a kóser állat, de hát gondolom, hogy talán a kecskék, nem? Messzire elmennek. De azokat az állatokat, amelyek közel vannak a háztartásban, a kertben, vagy a, nem tudom, az udvaron tartjuk, hogy a tyúk, azt le lehet vágni ünnepen. Miért? Elvileg azért, mert ami közel van, arra gondolok az ünnep bejövetelekor, hogy azt használni fogom ünnepen. Ami távol van, azt nem gondolom azt, hogy pont be fog futni az ünnep alatt, és akkor majd levágom. És akkor mit látok ebből? Hogy megint csak, ami én a minamuchan, ami nincsen előkészítve az ünnepi vagy szombati használatra, az mukce, és egy stam misna, egy név nélküli misna mondja ezt, és Rabbi Yochanan azt mondta, hogy a név nélküli misna az a halaká, akkor Rabbi Yochanan itt a szigorú véleményt követi, és közben meg a megengedő véleményt mondtad, hogy követi. Azt mondja a Talmud, Rabbi Yochanan, stamach linaska áskach. Azt mondja, igen, de van itt egy másik dolog. Igaz, hogy van egy ilyen misna, ami egy név nélküli misna, és a szigorú véleményt követi, de van egy másik misna is, ahol egyértelmű, hogy a megengedő vélemény a mérvadó. És Rabbi Yochanan a kettőt összevetve mégiscsak ezt a másodikat veszi figyelembe. Mi ez a másik misna? Mi is magunk is tanultuk. Van egy olyan misna, ami azt mondja, hogy ha valaki már befejezte a vacsorát, és ott maradtak különböző maradékok, olyan maradékok, amik amúgy étkezésre nem lennének alkalmasak, ilyenek mondjuk a héjak, a dióhéj, vagy a csontok, amik megmaradtak. És Sámály szerint ezeket le lehet takarítani, és Bész Hillel szerint magát az egész asztalt lehet fölemelni, az asztallapot, ugye ezek ilyen kis asztallapok, személyes asztallapok voltak, az asztallapot lehet fölemelni, és arrébb vinni rajta a dolgokkal. És mit mondott erről Rav Nachman? És erre azt mondta Rav Nachman, hogy itt rosszul lehetett feljegyezve ez a misna, mert itt a szigorú véleményt Bész Hillel mondja, és a megengedőbet Bész Sámály, de ez nem lehetséges, mert a Talmud egy-két kivétellel több mint 300 helyen vitatkozik Bész Sámály és Bész Hillel, és mindig Bész Sámály a szigorúbb és Bész Hillel a megengedőbb. Tehát valószínűleg ez rosszul lett feljegyezve, és helyesen úgy kellett volna feljegyezni, hogy Bész Sámály az, aki azt mondja, hogy az egész asztallapot kell elvenni az illető elől, és Bész Hillel az, aki azt mondja, hogy ezeket a csontokat és héjakat szabad kézzel is le lehet takarítani az asztalról. Miért? Mert Bész Hillel megengedő, és azt mondja, hogy annak ellenére, hogy ezek a héjak és ezek a csontok, amikor bejött a szombat, még nem voltak készek, nem, ugye, mert most is lehetne őket valamire használni, például lehetne kutyának odaadni. De nem voltak erre készek, mert még rajta volt a hús. Tehát én nomina muhan. Mégiscsak lehet mozgatni őket. Tehát akkor Hillel Rabbi Simon véleményét követi. És ezért mondta Rabbi Yochanan, hogy Hillel Simon véleményét követi a megengedő véleményt, ebben a misnában egyértelműen, akkor emiatt nem veszi figyelembe azt, hogy vannak olyan stam misnák, név nélküli misnák, amik viszont a szigorú véleményt követik. Pligiba, Rav Acha, Rav Vina, Hadamar, Bechel, Shabbos, Kula, Halachik, Rabbi Simon, Levármi, Mukce, Machmas, Mius. Most ennek kapcsán, még hogy milyen Mukce kapcsán mit mondott Rabbi Simon és mit mondott Rabbi Huda, ugye még egyszer azt mondjuk, hogy a Mukce kapcsán Rabbi Simon és Rabbi Huda vitatkozik, Rabbi Simon megengedő, Rabbi Huda a szigorú. Rav Acha és Rav Vina vitatkoznak egy másik típusáról a mukcének. Mi ez a másik típus? Mukce machmas mius, mert többször beszéltünk róla, akkor valami azért mukce, azért rendeltem oldalra, vagy tekintettem úgy, hogy szombaton nem fogom használni, mert undorító, visszataszító. Mi ez például? Nérjasson egy régi lámpás, ugye olajlámpásokról beszélünk, nincs takarítva, akkor visszataszító, undorító. Hát amár munkcem meg azt mondja, nem jár lak a Rabbi Simon. És ezekben, és mit mond Rabbi Simon? Hogy ebben egyetért Rabbi Judával, hogy ez munkcének számít. A másik vélemény azt mondja, hogy nem. Rabbi Simon ebben is vitatkozik. Mi az, amiben nem vitatkozik, amiben egyetért, hogy az mindenképp mukce? Mukce machmas iszur. Az, amilyen valamilyen tilalom miatt mukce. Milyen tilalom miatt? Mininhu. Például a péntek esti gyertya, amit amikor meggyújtottunk, akkor nem tudom mozgatni, nem szabad mozgatni, nehogy elaludjon a gyertya. Miután kialudt a gyertya, akkor meg már nem lehet, mert amikor bejött a szombat, akkor nem mozgathattam, mert rajta volt a tűz. Ával mukce machmas iszurin kisza finab simen moide. De eddig beszéltünk arról, hogy vita van arról, hogy az undorító dologban Rabbi Simon mukcének tekinti-e, hogy a mitzvá miatti, tehát a péntekes gyertya, a mitzvá miatti mukce, az mukce Rabbi Simon szerint. De abban mindenki egyetért, hogy a machmas chiszaron kisz, a értéke miatti mukce, mint az előbb mondtuk, ugye a fenyőfa, vagy a cédrusfa esetét, az biztos, hogy mukce. Rabbi Simon szerint is. De tán kola kém tam, sábez chucminem mászra gadel, vár jöted sel machrésa, ahogy mi magunk is tanultuk, egy körülbelül hónappal ezelőtt, hogy minden eszközt lehet szombaton mozgatni, kivéve a nagy baltát és a ekevasat. Miért? Ezek annyira speciális eszközök, amiket az eszköz tulajdonosa nagyon ügyel, hogy csak a speciális rendeltetésükre legyen használva, és ezért megtiltja, hogy használjuk, hogy mozgassuk szombaton. És ezt hívjuk mukce machmas chiszaron kisznek, amikor valamilyen olyan mukcéről beszélünk, aminek az értéke miatt tekintem mukcének. Oké, ezzel a mukce kérdését lezártuk, és a következő dolog, amiről beszélni fogunk, az a fogadalmak. A fogadalmak feloldozása. Ahogy ezt a neve is, és a címe is a mai előadásnak. Fogadalmak, az egy nagyon szigorú dolog a zsidóságban, a halakában. Ha valaki fogadalmat tesz, akkor azt kötelessége megtartani. Fölöslegesen, vagy hazug módon fogadalmat tenni, ez nagyon nagy bűn. És ezért általában óckodunk a fogadalmaktól. Ugye, aki ismeri a zsargon szójárást, azt tudja, hogy a bli néder, a fogadalom nélkül, az egy bevett szóhasználat vallásos zsidók között. Mondom azt, hogy te, ezt meg ezt fogom csinálni holnap, bli néder, fogadalom nélkül. Még véletlenül, ha nem is mondtam, hogy megfogadom, még véletlenül se tűnjön bárkinek úgy, hogy én fogadalmat teszek. Ha valaki mégis megfogad valamit, fogadalmat tesz, akkor egy lehetősége van, hogy a fogadalmát alól, a fogadalmak kötelessége alól felmentést nyerjen, hogy elmegy a bézdéhez, elmegy a bírósághoz, és a bíróság kikérdezi, hogy pontosan hogy volt ez a fogadalom, és keresnek valamilyen kiskaput, valami olyan tényezőt, valami olyan helyzetet, ami miatt azt lehet mondani, hogy azt lehet mondani, hogy az a fogadalom, az nem ismert, a fogadalom megtételekor nem ismert minden tényezőt az illető, és ezért a fogadalmát nem tekinthetjük teljesen érvényesnek, és fölmentik a fogadalmak alól. Ugye ezt hívják se élaszni darimnak, amikor kérdezek a fogadalmak alól. A másik lehetősége az az, hogy a másik esetőség, hogy a Tóra azt mondja, hogy egy olyan emberről van szó, aki nem rendelkezik teljes joggal önállóan saját maga fölött a háztartásban, és az ókorban kik voltak ezek az emberek? A nők. Ugye? De a kiszolgáltatottságuk okán alá voltak rendelve annak, aki a ház ura vagy a feje volt. Ez vagy a férjük volt, vagy az apjuk volt. Akkor, ha kiskorúak voltak, akkor az apjuk. Amúgy meg a férjük. Akkor ezekben az esetekben a férj is megtehette, hogy a, vagy az apuka, hogy a, anélkül, hogy megtalálják volna, megtalálták volna, hogy mi az a szempont, ami miatt ez a fogadalom nem lenne érvényes, azt mondták, hogy nem, ez a fogadalom, ez nekünk nem stimmel, mi nem akarjuk, hogy ilyen fogadalmat tegyél. És ezzel feloldozták. Tehát ugye ilyen esetben a lány vagy a feleség könnyebb helyzetben van, mert nem kell olyan bonyolultan keresni az egésznek a feloldozását, az okát, mint hogyha egy a férfiről lenne szó. A kérdés a következő. Lehet-e a fogadalmak alól felmentést kapni Sábeszkor? Erről fog szólni a következő misna. Látom, hogy kérdezi Larissa, hogy majd a Kidusin traktátusban is lesz erről szó. Gondolom, az erről itt a fogadalmakról gondolsz. És igen, lesz róla bőven szó, mert ugye pontosan a férj és a feleség közötti viszonyban, hogy a feleség fogadalmait hogy és mikor oldozhatja föl a férj, ez egy olyan téma, amiben ami a Kidusin, tehát a házassággal kapcsolatos traktátusban bőven lesz szó, tehát nem fogjuk most itt kimeríteni ezt a témát teljesen, természetesen. Sőt, van egy egész traktátus, a Darim traktátus, ami a fogadalmakról szól, tehát bőven lesz még erről még szó. Oké. A misna következőt mondja, hogy Firin ne Darim, Sábez, Fini Salin ne Darim, Sein le Cerech a Sábez. Azt mondja, ha szó van a férj általi, a férfi általi feloldozáson, itt az apuka is, meg a férj is benne van, azt lehet csinálni szombaton. Ha pedig a Bézdin előtti feloldozásról van szó, akkor azt lehet csinálni, hogyha a szombati szükség diktálja. Itt majd beszélni fogunk rá, hogy nem egyértelmű, hogy a szombati szükség diktálás az vonatkozik mind a két kategóriára, vagy csak a második kategóriára, a Bézdin előtti feloldozásra. Következő törvény. Poikik nélszem moj, mojnodinnetszem matlisz. Szabad a ablakot egy arra előre odatett lappal betömni, és ezzel becsukni az ablakot, ugye akkor nem üvegelt, természetesen üvegablakok voltak, hanem egy ilyen dugószerű volt, amit az ablakba beraktak. Mojdelin ez a mátlis. Lehet megnézni a kis rongyot, most egymástól független törvények jönnek, lehet megnézni és megmérni egy kis rongynak, ruhadarabnak a méretét, hogy az akkora-e, hogy annak azon a tisztátalanság fog. Emlékeztek, hogy erről részletesen beszéltünk, hogy 3x3 újnyi méretű már foltozásra, szegény ember ruhájának foltozására alkalmas kis anyag, ruhaanyag már eszköznek számít, és így tisztátalanná válhat. Ezt lemérhetjük szombaton, hogy 3x3 újnyi-e. Annak ellenére, hogy tilos méricskelni szombaton, ezt le lehet mérni szombaton. Umojderin ezt a mikvebe sábesz. És szabad a mikvének a méretét is megnézni. Ugye ott van egy minimum méret, hogy mekkora kell, hogy legyen a mikve, 200 liter, 40 szá, ami kb. 200 liter, akkor meg tudom mérni, hogy ez tényleg akkor-e ahhoz, hogy tudjam, hogy a mikve kósere. Májszövője, mi aviv se rabi cadai, kb. A bábasol, vagy botni, se pak, akkor ezt a majd bet a fiák. És történt egyszer, Cádoknak, apjának és Ába Saulnak az idején, hogy betömtek egy előtetőt, egy betekert, gumiba tekert bottal, azért, hogy megtudják, hogy van-e azon a előtetőn egy tefach, egy ökölnyi méretű lyuk, vagy nincs, és ebből az esetből tanultuk, hogy egy micva érdekében, vagy egy tisztaság, tisztátalanság ügyének a kérdésében lehet méricskelni, lehet kötni csomót, és lehet ablakot betömni szombaton. Ez egy utolsó törvénye a szombat traktátusnak. Ez ha nem volt érthető, akkor ne aggódjatok, nekem sem volt érthető, amikor először elolvastam, de hála Istennek a Talmud el fogja magyarázni, mi volt ez a történet. és remélhetőleg utána már érteni fogjuk. Nos, akkor nézzük, hogy mit mondott a Misna. A Misna a következőt mondta. Lehet, próbálok erre két kifejezést találni, lehet feloldozni az asszony fogadalmai alól, és lehet kérdezni az férfi fogadalmát kapcsán, ha a szombat szüksége úgy diktálja. A kérdés az, hogy ez, hogy ha a szombat szüksége úgy diktálja, csak a férfi fogadalmának a kérdésére vonatkozik, amikor elmegy kérdezni a bézdinhez, vagy vonatkozik az első szabályra is, amikor azt mondjuk, hogy az asszony fogadalmával föl lehet hordozni szombaton. Így baj a lejú, ha fara bén lecejrek, ha bén se lejre cejrek, se ila lecejrek, én se lecejrek, laj, misum, haki, kömifligo bá, dadi, hogy dilma fara nám lecejrek, én se lecejrek, laj, vada, kömifligo bá, dadi, misum, dá fara, én cejrek bézdi, én se lecejrek bézdi. Azt mondja, Talmud, hogy kell érteni ezt a misnát? Úgy kell érteni, hogy a nőnek a fogadalma alóli feloldozás az bármikor lehetséges. Nem kell az, hogy a szombati szükség diktálja. A férfi fogadalma alóli feloldozás az csak akkor lehetséges, hogyha a szükség diktálja. És ezért van a kettő között nyelvtanilag, vagy mondatszerkezetileg egy apró szétválasztás. Vagy úgy kell értenem, hogy a szombati szükség az mind a kettőre vonatkozik. Miért van mégis ilyen furcsán fogalmazva ez a mondat úgy, hogy nyelvtanilag egy kicsit ez a két a mondat szerkezetben ez a két mondatrész egy kicsit el van választva? Mert minőségében más dolgról van szó. Az asszony fogadalma alóli feloldozása az elég a férj. A férfi fogadalmi feloldozása az el kell menni egy bézdinhez. Akkor melyik a helyes olvasása ennek a törvénynek? Tas már, tanéz út a vérebbi pap, de félint minden, amiben sábezet szerek, én is sérek, sábezlaj. Azt mondja, nézzük csak meg, van egy konkrét törvény, egy konkrét brájta, ahol azt mondja, hogy a papa tanházában azt tanultuk, hogy az asszony fogadalmai alól lehet felmentést kérni szombaton, hogyha a szombat szüksége úgy diktálja. Tehát egyértelmű, hogy az asszony fogadalmánál is csak a szombat szüksége az, ami erre engedélyt ad. Oké. Okay. Igen, ám, de most akkor itt volt egy kérdés, és volt egy válasz. Ugye azt ne felejtsük el, hogy a Talmud is egy feljegyzés. Tehát előfordulhat, hogy egy kérdés-válasz, egy kérdés-feltett, már mi is találkoztunk ilyennel. Azt egyesek egyféleképpen jeztek föl, mások másféleképpen jeztek föl. Ugyanezt a kérdés-válasz párbeszédet másképp jegyeztek föl egy másik társaságban. Hogyan jegyezték föl? Lisnach Rina, egy másik feljegyzés. Baj a lejú, a kérdés a következő volt. Le cajrech, traváljuk tani, se lej le cajrech laj. Arról van ez szó, hogy amikor azt mondja, hogy a szombat szüksége megengedi azt, hogy a fogadalom alól felmentést kérjünk, az vonatkozik-e a korábban említett asszony fogadalmának a felmentésére is? Tehát mind a kettőre vonatkozik-e? Vagy csak a másodikra vonatkozik. Miért? Miért kérdés ez? Mert hogyha igaz az, hogy mind a kettőre vonatkozik, és előre váljuk tani, tehát hogy az asszony esetén is csak a szombat szüksége teszi lehetővé azt, hogy a férje feloldozza a neder, a fogadalom alól, akkor ez azt is jelenti, hogy ha farasz ne darim meis leis, hogy amúgy a férj, a feleség fogadalma alól csak 24 órán keresztül adhat feloldozást. Miről van szó, hogy értsétek a vitát? Az a kérdés a Talmudban, és ezt majd a Nedarim traktátusban mélyebben fogjuk tanulni, amikor azt mondjuk, hogy a férjnek van egy ilyen kiváltsága, vagy az apának, hogy ő beleszólhat, és a lányának, vagy a feleségének a fogadalma alól feloldozást adhat, ez egy napig tart. De kérdés, ezt a napot hogy számoljuk? Az a nap, amikor a fogadalmat megtudta, vagy onnan, hogy a fogadalmat megtudta, onnan 24 óra, egy nappal és egy éjszaka. Most, ha igaz az, hogy a Misna úgy fogalmaz, hogy a nőnek a fogadalma alóli feloldozást is csak szükség esetén lehet megtenni, akkor ez azt is jelenti, hogy abból indulunk ki, hogy amúgy a férnek 24 órája van erre. És ezért nem szükséges, hogy szombaton csinálja meg, ha csak nincs valamilyen szombati szükség. Mondjuk azt, hogy nem tudom, a nő azt fogadta meg, hogy csak tisztázzuk, hogy szombati szükség. Az azt jelenti, hogy a nő megfogadta, hogy mostantól nem érintkezik borral. Vagy mit tudom, valami ilyesmi, és akkor a kidús bort nem tudja behozni. Vagy valami ilyesmi, ami a szombati szükség része. Na most, hogyha nincs egy ilyen szombati szükség, akkor nem oldozhatja föl a férj, vagy az apa, a nőt a fogadalom alól. Miért? Mert amúgy még ráér, megváratja a szombat után, mert van 24 órája. Ha viszont azt mondom, hogy nincs 24 órája, hanem csak aznap oldozhat fel, amikor megtudta a fogadalma, akkor ez azt is jelenti, hogy ha nincsen szombati szükség, akkor is meg kell adjuk neki az esélyt, hogy feloldozza a feleségét, mert ha ma megtudta, péntek este mondjuk, hogy megtudta, mit tudom én, szombaton, akkor nem fogja a szombat kimenetéig feloldozni, akkor már nem tudja feloldozni. És akkor, ha tehát azt mondod, hogy a lecajrek sávesz, a szombati szükség, az mind a kettőre vonatkozik, akkor ebből az is következik, hogy a mista szerint a feloldozás az 24 órára vonatkozik. Ha azt mondod, hogy a cajrek sávesz, a szombati szükség, az csak a férfinek a fogadalma aloli feloldozás kérésére vonatkozik, a nőnél viszont nincs ilyen kitétel, akkor ez feltehetően azért van, mert a mista azon a véleménye van, hogy nem 24 óra, hanem az a nap, amire ez vonatkozik. Az a nap azt jelenti, hogy ha szombat, akkor a szombat kimenetelejé mindent, hogy mikor tudta meg, péntek este, vagy szombat reggel, vagy szombat délután. Tehát itt ez a kérdés, hogy ez hogyan néz ki. Tasmá, akkor nézzük, mi a válasz szerint. Tanni nem ez után edvére a papa, mert finni darim, mert sábazacsak, incs legyet szár, sábaz, laj, álma, a faraszne darim, mész lehész, és erre mondta azt a papa tanházában valaki, hogy a nő feloldozására is csak akkor van lehetőség, hogyha a szombati szükség úgy diktálja. Magyarul, mi következik ebből, hogy mennyi ideje van a férfinek a fogadalom feloldozására? 24 óra, és nem csak aznap oldozhat föl, hanem 24 órán keresztül addig, amíg onnantól számol, hogy megtudta a fogadalom tényét. Amaravásin, ha onnantán a foraszt a darim kalajjaj, és be davala ha kerül áhmén, azt mondja, Ravási, tényleg? 24 órája van? Mi nem ezt tanultuk, mi azt tanultuk, ha faraszne darim, kolajaj, hogy a nő fogadalma alól a férfi felmentést adhat egész nap, de csak aznap. És jézsbe davala a kerül áhmen, és előfordul, amikor az ez előnyös, és van, amikor ez nagyon hátrányos, mert ha a nap vége felé 5 perccel a naplement előtt tudta meg, akkor kész vége, még 5 perccel van, és utána hello. Hogyha megtudta már este, akkor van még majdnem 24 órája. De mindenképpen nem 24 órája van, hanem csak aznap oldozhat fel. Kétszár nadra lézés rába ez, ha például péntek este tudta meg, vagy nem tudta meg, péntek este hozta a fogadalmat a nő, nekem sem világos, hogy az a szempont, hogy mikor hozta a nő, vagy az, hogy ő mikor tudta meg, hogy a nő hozta a fogadalmat. Nem világos. Most ezt nem fogjuk tisztázni. De mindenképpen, ha péntek este hozta a fogadalmat, akkor van méfer lézés rába ez, mert rába ez, akkor van ideje, hogy feloldozzon a fogadalom alól péntek este, szombaton, egészen a szombat kimeneteléig. Mert ez még mind a szombatban foglaltatik benne. De viszont nadraim haséha, ha viszont a szombat délután, éppen hogy az esteledés előtt hozta a fogadalmat az asszony, méfer átselőjtekság, akkor amíg le nem ment a nap, még feloldozhat. És imlai héfem is a kacska, én a jakra, viszont hogyha már nem oldozta föl, amíg lement, nem ment a nap, onnantól fogva már, sorry, már nincs ez a könnyítés. Akkor mi a helyzet? Mi az igazság? Mert azt mondja, a Talmud, ahogy ilyenkor szokott lenni, tanoihi. Ez egy már korai véleménykülönbség. Ez nem csak mi, itt a Talmud időkben. 1500 évvel ezelőtt vitatkoztunk ezen, már 2000 évvel ezelőtt is vitatkoztunk ezen. De Tánya, a Farasztán Tanim Kalai, Jajim, Rabbi Jaisz, Rabbi Huda, Rabbi Lazar, Rabbi Sivan, Amru, Mész, Lész, Rabbi Jaisz, Rabbi Huda, azon a véleményem van, hogy aznap lehet feloldozni, Rabbi Lazar, Rabbi Sivan azt mondja, hogy 24 órán keresztül lehet feloldozni. Oké. Most akkor ezzel megbeszéltük az asszony fogadalmainak, a feloldozásának a kérdését. Nem jutottunk végeredményre, mert mind a két féleképpen lehet a misnát olvasni, de legalább a szempontokat megismertük. Most viszont a misna nem erről fog beszélni, hanem a második kérdésről. Még látom, hogy Larissának van egy kérdése. Ezt a kérdést mindenképp szeretném megnézni. A fér tehát ugyanolyan értékű, mint a bébim, hogy a nő fogadalma alacsonyabb értékű, szóval nem értem, miért kell ezt szétválasztani. Hogy mi a magyarázat a szétválasztásra, akkor még itt egy pillanat rájön, még miatt tovább mennénk. Ezt, hogy mondjam, ahogy én értem, nem láttam ennek hiteles forrásból ezt a magyarázatát, de az lehet, hogy hogy abból indulunk ki, hogy a férj a nő tekintetében egy ilyen előféknek számít. Miért? Ugye, ne felejtsük el, hogy az ókori időkben beszélünk, a férj vállalta a felelősséget a mindennapokért, a mindennapok megélhetéséért. Ő volt az, aki védelmet biztosított a háztartásban élőknek, és itt elsősorban a nőkről és a kiskorú gyerekekről beszélünk. És ezért azért kapott egy olyan lehetőséget, hogy nagyobb gond nélkül, egy bizonyos időkorláton belül feloldjon fogadalmakat, mert neki kellett volna, neki kellett volna azzal együtt élnie, hogy esetleg a felelősségét kevésbé tudja biztosítani, kevésbé tud vigyázni és őrizni a háztartásban élőkre, azért, mert valaki hozott egy fogadalmat, akinek nincs ilyen jellegű felelőssége. És ezért volt egy ilyen fék, vagy egy ilyen könnyítés a kezében, amiben egy bizonyos időközig élhetett. Így értem, hogy ennek a dolognak a lényeg. Nem tudom, mennyire volt kielégítő a válasz. Oké, térjünk rá a férre. A férfire. Ő ugye mit tud csak csinálni? Ha ő hozott egy fogadalmat, akkor elmegy a Bézdinhez, és ott nisalim. Ott nem feloldoznak, hanem lehet kérni. És akkor ott kérdezni, és elmondja a történetet, és megtalálják, hogy mi az, ami esetleg egy olyan objektív szempont, ami miatt esetleg nem ismert, és akkor itt a fogadalom hozatala idején nem volt tudatában, és itt, és akkor ezzel valahogy egy feloldozást találni neki. A kérdés az, hogy ha lehet, mit mondott a Talmud, hogy egy ilyen feloldozást is lehet csinálni szombaton, ha a szombati szükség úgy kívánja. A kérdés az, hogy ez csak akkor lehet, hogyha nem volt lehetősége ezt pénteken még megcsinálni, vagy akkor is, ha volt lehetősége, de tett rá magasról, és szombat rajta a kérdést. Én baj a léusilai alapnál, én dilmafil hajjalapnál, mikor lehet ilyen feloldozást kérni? Csak akkor, hogyha nem volt rá lehetősége, hogy ezt megcsinálja szombat előtt, vagy akkor is, hogyha volt rá lehetősége. Tasmádiz, dukikili rabbanon, drav zutra, drav zeire, ve saruléne, drav falgávdával lépnál, aztán talmud egy történet, drav zutra, drav zeire fia, elment a Bézdinhez, és annak ellen, hogy lett volna lehetőség, hogy szombat előtt menjen el, mégis odafigyeltek rá, és feloldozták a fogadalma alól, tehát ebből látjuk, hogy akkor is, ha lett volna lehetőség a szombat előtt menni, ha a szombati szükség úgy kívánja, akkor elmehet szombaton, és kérhet a feloldozást. Oké. Okay. Az utolsó törvénye a szombattraktátusnak. Betömt, ugye azt mondtuk, hogy volt egy történet, volt egy történet Rabbi Cádok apjának és Ábasónak az idején, hogy betömtek egy előtetőt valamivel, és akkor ebből sok mindent tanultunk. Miről van szó? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Hilketik tána hajsza ben snei batim, de tuma hajsza sam. De gigisz dukamu nachaszalgában. A következő volt a sztori. Tisztaság, tisztátalanság törvényei következnek. Ez lesz az utolsó része a szombat traktátusnak. A következő volt a történet. Ugye tudjuk azt, hogy a halotti tisztátalanság háromféle módon terjedhet. Megérintem a halottat, viszem a halottat, vagy egy fedél alatt vagyok a halottal. Ha egy fedél alatt vagyok a halottal, akkor minden, ami ha van egy halott, és van egy tető, akkor minden, ami a tető alatt van, a halott mellett, az is tisztátalanná válik, sőt, oldalirányba is, hogyha van egy tető, és oldalirányba van mondjuk még két barlang, és a tető az itt van a két barlang között, vagy két ház, aminek van két ablaka, mint a mi esetünkben, akkor még befelé a ház irányába is, minden, ami a házakban van, az tisztátalan. Tehát van egy szoba mondjuk, és a szoba mellett van még két szoba. Ha az ajtó nyitva van, és a szobában van egy halott, akkor a két oldalsó szobában is van, ami ott van, az tisztátalanná válik. Most van egy olyan törvény, hogyha a tető, az nem egy homogén tető, hanem van egy repedés rajta, akkor azon a repedésen keresztül, hogyha ez egy bizonyos méretű, tehát hogyha egy ökölnyi szélességű, akkor azt az a repedés, az úgymond lyukat nyit a tisztátalanságnak, ami azon keresztül kimegy, és már nem tartja magában. És ez a repedés, ez minimum egy tefach szélességű kell, hogy legyen. Most mi volt a történet? A történet az, hogy volt két ház. A ház között volt egy kis ösvény, egy kis sikátor. A sikátor fölött volt egy valamilyen előtető. Az előtetőn volt egy repedés, de nem tudták biztosan, hogy ez a repedés az egy tefach méretű, vagy sem. A két háznak volt nyitva ablaka. Valaki a két ház közötti sikátorban haldokolt. Mielőtt meghalt volna, gyorsan becsukták a két ablakot. Mert ebből tanuljuk, hogy a két ablakot be lehet csukni még akkor is, hogyha egyesek szerint ez építésnek számít. Akkor, hogyha a tisztátalanságtól szeretnénk megóvni a valamit. Berakták a valamit, betekertek egy egy kis valamilyen cserépedényt betekertek egy ilyen gumival, és azt keresztül próbálták tenni a lyukon, az előtető lyukon, hogy megnézzék, lemérjék, hogy az van-e egy tefach méretű. És mindebből mit látunk, hogy lehet méricskelni, lehet ezt az ablakbezárást, amik egyesek szerint építkezés lenne, csinálni, és lehet csomót kötni, hiszen amikor a cserépedényt bekötötték egy ilyen rongyba, akkor azt megkötötték, és arra kötöttek egy csomót, és ez a csomó, ez a csomókötésnek a tilalma lett volna, de itt is a tisztaság, tisztátalanság okán ezt is lehetett csinálni. Tehát ezt a három dolgot, hogyha micváról, vagy tisztaság, tisztátalanság dolgról van szó, akkor ezt lehet csinálni. Ula ikla levére is a galusza, házele rábára funda diaszba, ávna de mája. Egyszer Ula a diaszpora fejéhez ment szombaton, és látta, hogy ő benne ül egy kádban, de kamasakle, és méricskéli a károt. Amelé imad amrira van, amit hidad, micva, de lám, micva, mi amur. És azt mondta neki, mondd, de mit méricskélsz? Tilos méricskélni szombaton? Amit megengedtek, hogy szabad méricskélni, csak akkor egy micváról, vagy tisztaság, tisztátalanság törvényéről van szó, esetéről van szó. Akkor mit méricskélsz? Azt mondta neki, amelé imis aszegbe álmano, én csak úgy játszok. Ez nem igazi méricskélés, nincs jelentőség, csak olyan mellékesen csinálom. Hádran a lach, mise ichsich, szlikala meszeches sábasz. Befejeztük a mise ichsich 24-es fejezetet, és befejeztük a szombat traktátust. Gratulálok mindenkinek. Mazel tov. A ünnepséget, a záró ünnepséget, azt amint a vírushelyzet engedi, meg fogjuk tartani. Itt tartjuk talomba, de addig is ugye még pótolnunk ezt a 7 lapot, és akkor látom, hogy itt voltak megjegyzések, kérések, kérdések, óhajok, sóhajok. Így például a Vanda azt mondja, hogy gondolom itt még a női nederek kapcsán, hogy akkoriban még nem volt női egyenjogúság, van, ahol most sincs. Igen, ez ténykérdés, hogy az ókori társadalom és az ókori családszerkezet az sok tekintetben más volt, mint manapság, mint hogy például van az ókorban a rabszolgatartás természetes dolog volt, és a Tóra a rabszolgatartás kapcsán is kimond bizonyos törvényeket. Ilyen volt a társadalom, és azon belül a Tóra próbál rendet rakni. Ugyanígy a férfi-női kapcsolatban is nagyon sok minden változott az elmúlt, és a házasságban is, a családban is sok minden változott az elmúlt pár ezer évben leírhatjuk ezt akár egy fejlődés történet szerint is, azzal együtt, hogy azért a nőkre elég sok terhet is tesz sok tekintetben, és nem biztos, hogy a családszerkezet kizárólag csak, hogy jobb. Jobb, ez ténykérdés, de hogy ez én inkább nem a jobb-rosszabb regiszterben, hanem a változásban írnám ezt le. És ez a változás, ez sok mindent más szituációban hoz. Például az, hogy a többnemiség tilos manapság a zsidóságban, az sem egy nagyon régi törvény. Körülbelül ezer éves lehet. Úgyhogy itt sok minden változott, és én itt nem tennék értékítéletet abban, hogy volt ez régen. Az más kérdés, hogy a mai normák másmilyenek, és hála Istennek nagyon sok tekintetben, hogy másmilyenek. A nők szempontjából is hála Istennek, hogy sok minden tekintetben másmilyenek. A Tórának azok a szabályai, amik mondjuk a kánaanita rabszolgákkal kapcsolatosak, amelyek egyáltalán nem aktuálisak manapság, azoknak ilyen esetben, amikor nincsen a társadalmi viszonyok megváltozása miatt, nincsen fogóckójuk a gyakorlati szempontból, akkor valamilyen spirituális elvonatkoztatott magyarázatot adunk neki. Mindennek, aminek van valamilyen gyakorlati vonatkozása, azt természetesen gyakorlati módon értelmezzük, és nem próbáljuk meg elvonatkoztatni a gyakorlati szempontoktól. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Nagy élmény volt veletek ez a 5 hónap szombat traktátus, de azért természetesen holnap reggel még folytatjuk. És már itt is van az Erivin traktátus, hogy holnap este folytassuk. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várok. Addig is jó pihenést. Ha minden jól megy, találkozunk holnap reggel 7:30.